Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Üdvözlünk benneteket még egyszer, harmadszorra is az Egy Szív az Otthonért 2022-es különleges vasárnapunkon. Ez egy olyan alkalom, ami egy évben csak egyszer történik, és nagyon izgatott vagyok a mai nappal kapcsolatban is. Megpróbálok benne maradni az időmbe. És bele is vágunk az első igénkbe. Találtok magatok előtt egy jegyzetet, ez a tiétek, nyugodtan jegyzeteljetek bele, vigyétek haza, illetve találtok még nagyon-nagyon sok mindent még ott magatok előtt, egy kis zacskó, kis magokat is, illetve egy pici kis cetlit is, úgyhogy ezt majd később elmagyarázom, hogy ez miért van ott előttetek, ne dobjátok ki, légy szíves. Ez maradjon ott előttetek, és ez a tiétek. Akinek esetleg nincs jegyzete, az, illetve ilyen dolog, akkor kérlek, hogy emeljétek fel a kezeteket, hogyha nincs elég jegyzet, vagy ilyen kis zacskó előttetek, nyugodtan. Joci, neked nincs? Oké, akkor jelentkezz, légy szíves, a Zoli, oké. Rendben, szuper, csak szeretném, hogyha tényleg mindenkinek lenne. Apostolok cselekedetei második fejezetét fogunk ebből egy igét felolvasni. És mielőtt ebbe bele kezdünk, én arra bátorítalak benneteket, hogy a következő héten kezdjétek el olvasni, kicsit tanulmányozni az apostolok cselekedeteit. Ez a könyv a gyülekezetről szól, az egyházról szól, az első gyülekezetről, amikor megalakul, és nagyon-nagyon érdekes dolgokról van szó ebben a részben. Apcsel 2, 43-47. Az apostolok által sok jel és csoda történt, ezért mindenkiben Isten iránti félelem és tisztelet támadt. A hívők egy akaraton voltak, és amiuk csak volt, mindent közösnek tekintettek. Akiknek volt valami vagyonuk, eladták, és az árát megosztották a testvérek között. Mindenkinek annyit adtak, amennyire szüksége volt. Napról napra rendszeresen összegyűltek a templomban, otthonaikban megtörték a kenyeret, őszinte szívvel és boldog örömmel együtt ettek, és dicsérték Istent. Még azok is kedvelték őket, akik nem tartoztak közéjük. Az Úr pedig napról napra gyarapította a csoportot olyanokkal, akik üdvösségre jutottak, és csatlakoztak hozzájuk. Ez az ige egy olyan ige, amit a gyülekezetünkben, ha régóta jársz már gyülekezetünkben, akkor nagyon sokszor hallottál már. És nagyon sokszor is fogsz hallani, ha a jövőben is ide fogsz járni. Azért, mert ez az alapja annak, ahogyan mi, mint gyülekezet működünk. Számunkra az első gyülekezet a példa, és a minta, ahogyan az első gyülekezet működött, ahogyan létrejött. És annyira jó látni ebben az igében azt, hogy az első gyülekezetben lévő emberek egységben voltak, együtt mentek végig azon az utazáson, amire Isten elhívta őket, megosztották, amiük volt, és izgatottak voltak a jövőjükkel kapcsolatban, hogy Isten valamit fog tenni. És Isten elkezdte építeni az első gyülekezetet, az ő házát. És azt látjuk, hogy az első gyülekezet nagy lelkű volt. Adtak. Viszont amiről nem nagyon szoktunk olvasni, és nem nagyon tudunk, az, hogy ezután, hogy a gyülekezet növekedett, jött egy olyan időszak, ami nem volt annyira kellemes. Ez pedig az üldöztetés időszaka volt az első gyülekezet számára. Egy nehéz időszak volt. Pétert tanács elé vitték, el akarták ítélni őket, üldözték a keresztényeket. Miért? Azért, mert amikor a gyülekezet előre lép, növekszik, erősödik, mobilizálódik, Jézus üzenetét adja tovább a világ számára, ez az ellenségnek nem tetszik. És ha olvassuk az apostolok cselekedeteit, akkor látjuk azt, hogy az első gyülekezet életében különböző időszakok voltak. Volt a béke időszaka, volt áldás időszaka, volt olyan időszak, amelyik nehézségekkel, üldöztetéssel és küzdelemmel volt tele. De azt látjuk, hogy minden időszakon a gyülekezet együtt keresztül ment. együtt részt vettek. És ezért van még ma is gyülekezet és egyház. Mert folyamatosan előre haladtak. És mi is, mint KKL, folyamatosan előre haladunk, bármilyen időszakon is megyünk keresztül. Mi is, mint gyülekezet, KKL, rengeteg időszakon mentünk keresztül. Voltak könnyebb időszakok, voltak áldásos időszakok, voltak és vannak nehezebb, küzdelmesebb időszakok, viszont a gyülekezet mindig előre felé megy. És azért vagyunk ma itt, azért van ez az alkalom, az egy szív az otthonért alkalom, mert előre felé megyünk. És Isten emlékeztetett egy dologra, hogy a növekedés és az előre haladás az mindig a vetéssel kezdődik. Mindig a vetéssel kezdődik. Mindig azzal kezdődik, hogy elvetünk egy magot. És a mai üzenetemnek is ezt a címet adtam, hogy a jövőnkbe vetünk bele. A jövőnkbe vetünk bele. Ez a mai alkalom az egy szív az otthonért erről szól. Ez nem a jelenről szól, ez a jövőről szól. A jövőnkbe vetünk bele. És szeretnék egy kicsit beszélni most nektek a magról. Hogy milyen erő van egy magban. Úgyhogy szeretném, hogyha megnéznétek itt a képernyőn is, szeretnék kivetíteni egy képet egy magról. És a Biblia nagyon sokat beszél a magról. Sokat beszél a Biblia, és különböző módokon dolgokhoz hasonlítja a magot. És hogyha megnézzük a Bibliában, hogy Isten hogyan munkálkodik, hogyan teremtette meg a világot, és ahogyan munkálkodik Isten az életünkbe, minden egy maggal kezdődik. Minden egy pici maggal kezdődik. Gondoljátok el, hogyan teremtette meg Isten a világot. Szólt egy szót. Egy szóból. Egy aprónak tűnő dologból lett valami nagy. Ugye, ahogy növekszik a természet, vagy ahogy kinő egy fa, mivel kezdődik? Egy maggal kezdődik. Tehát a természetben is ezt látjuk, és Isten ezt az elvet, ezt elrejtette a mi életünkbe is, és minden, ahogyan Isten munkálkodik, akár egy közösség életében, egy gyülekezetben, egy országban, bármilyen dologról van szó, minden egy pici maggal kezdődik, és egy pici magból jön létre. Minden kicsiből indul, és minden egy kicsi magból jön létre. És minden egy meghatározott idő alatt felnövekszik, de ez időbe telik. Tehát ez nem egyik napról a másikra történik. Hogyha megnézzük a természetet, megnézzük, ahogy Isten megteremtette a világot, nem egyik napról a másikra nő ki egy fa, vagy egy növény, vagy egy virág, hanem idő kell hozzá. Viszont ahhoz, hogy valami kinőjön, ahhoz először vetni kell. Ha szeretnéd, hogy valami kinőjön az életedbe, először vetned kell. Vetés nélkül nincs növekedés, nem fogsz semmit látni az életedben. Szeretném, hogyha kivetítenénk egy fát. Nézzétek meg ezt a gyönyörű fát. Nagyon szeretek a természetbe sétálgatni, kirándulni. Nagyon szeretem a természetet nézni, vizsgálni. Tudjátok, amikor elgondolkozhatunk azon, hogy amikor ránézünk erre a fára, egyrészt, hogy milyen gyönyörű, másrészt az, hogy ez a fa milyen időszakokon mehetett végig az életében. Milyen időszakokon ment keresztül ahhoz, hogy most itt legyen előttünk, vagy bármilyen fát megnézünk itt az udvaron is. Különböző időszakai voltak ennek a fának is. Évszakokon megy keresztül, ugye. Tavasz, tél, nyár, ősz. Ennek a fának az életének is vannak különböző fázisai. Biztos vagyok benne, hogy keresztül ment száraz időszakokon is. Volt olyan időszak ennek a fának az életében, amikor túl sok esőt kapott, tehát túlöntözték, a túlöntözés időszaka keresztül ment fagyon, forróságon, de a lényeg az az, hogy folyamatosan növekedett, és valami gyönyörűvé változott. És Jézus azt mondja a Bibliában, hogy ugyanilyen Isten királysága is. Isten királysága ugyanígy növekszik. Egy mustármagból jön létre, egy piciből, és egy nap egy gyönyörű fa lesz belőle. Ami ma történik, és ma fog történni, és nem csak a mai nap, de minden egyes adakozás, de főleg a mai nap, egy magvetés. Szeretném, hogy így gondolnátok erre, az egy szív az otthonértre, ez egy magvetés. Amikor pénzügyileg belevetünk Jézus királyságába, akkor gyakorlatilag nem azonnal fogjuk látni ennek a változását, de egy idő után meg fog látszani. És Pál is ír erről a Bibliában nagyon sok helyen, és ma nagyon sok ilyen igét fogunk felolvasni a magvetéssel kapcsolatban. Hadd mondjam el az én bizonyságomat. Én 22 éve vagyok ezen az utazáson, hogy Isten ebben az otthonban van a szívem, Isten házában van a szívem, és 18 éves koromig sokan hallották már a történetemet, viszont sokan nem. 18 éves koromig is hittem Istenben, és szolgáltam Isten, de inkább csak a saját karrieremet, szolgálati karrieremet akartam megvalósítani, míg körülbelül 18-20 éves koromban megértettem, hogy Isten a helyi gyülekezeten keresztül akar valami szépet és gyönyörűt véghez vinni ebbe a világba, hogy a helyi gyülekezet az egyház Istennek a keze és a lába. És az évek alatt, 22 év alatt nagyon sok áldozatot hoztam, mint sokan mások itt ebbe a gyülekezetbe is. Itt is ülnek nagyon sokan, akik nagyon sok áldozatot hoztak. De én is gyakorlatilag feladtam a karrieremet, és elkezdtük nulláról építeni ezt az otthont. Szó szerint a nulláról. Sokszor meséltem már ezt a történetet, hogy ugye én egy profi zenésznek tanultam, és úgy végeztem az egyetemen. Nagyon nagy keresztény zenekarokban, énekkarban vezető voltam, turnéztam 18 éves koromig, meg még utána is, ilyen 20 éves koromig nagyjából. De Isten elkezdett bennem munkálkodni, és megértetett valamit. Ez pedig az, hogy a szívét ennek az egésznek, amit csinálunk, az otthonnak, az egyháznak, a gyülekezetnek a fontossága, hogy Isten az egyházat akarja használni, hogy megváltoztassa a világot, hogy reményt vigyen az embereknek. És ez a pici mag, amit elkezdtünk és elültettünk, az kb. Az volt, hogy én egyedül voltam a dicsőítésvezető, és kb. Volt egy-két ember, aki így a nulláról elkezdtük tanítani az embereket basszusgitározni, meg gitározni, meg Zoltán, emlékszem, a nyakába vette a gitárt, nagyobb volt, mint ő. Te tudott játszani ezen még, tehát hogy így teljesen a nullán, PowerPoint, nem is PowerPoint előtt, még volt egy diavetítő, azzal vetítettünk, tehát teljesen a nulláról. De hittünk benne, belevetettünk, éveken keresztül folyamatosan. És valami óriási nőtt ki ebből az egészből. És rengeteg embernek az életére voltunk hatással. Rengeteg ember megtért a gyülekezeten keresztül. Rengeteg ember hallotta az evangéliumot. Sok ezer ember. És rengeteg ember bemerítkezett, megváltozott az élete. Ezt jelenti egy mag, amit elvetünk. Ilyen ereje van egy magnak. Csak néha ezt nem látjuk. Nem látjuk a magnak az erejét. És most a padoktokon láttok ilyen kis magokat. És mindenkinek direkt szerettem volna adni, ez egy bab egyébként, 3 darab bab van mindegyik kis zacsiba. Picik ezek a magok, viszont óriási erő van ezekben a magokban. És szeretnék egy kicsit beszélni, hogy milyen ereje van, és milyen hatása van egy magnak. Először is ez a mag megtévesztő. Megtéveszt minket, mert jelentéktelennek tűnik. Igaz? Ez az első dolog, amit akarok mondani ezzel kapcsolatban. A magok megtévesztőek, mert jelentéktelennek tűnnek. Látszólag, hát is semmi, kidobnánk. Hihetetlen erő van benne. Nézd meg egy fűszfát, nézd meg egy tölgyet, egy mamutfenyőt, nézd meg egy bármilyen fát. Lassan, alázatosan növekednek. Évről évre, óriásokká, generációkon át keresztül állnak. Én, mint pásztor, szeretnék egy ilyen gyülekezetet, amelyik lassan, alázatosan növekszik. Generációkon át stabilan áll. Mint egy fa. Nézzétek meg az orchideákat, a levendulamezőket, a tulipánföldeket. Egyetlen egy mag képes megsokszorozódni, és több ezer növényt létrehozni és termeszteni. Egyetlen mag képes élettel megtölteni és életet hozni egy növénybe. Egy élettelen mag életet tud hozni. Gondoljátok el. Egyetlen egy rügy képes egy erdőt létrehozni. Ugyanígy egyetlen jelentéktelennek tűnő cselekedet, tett képes gyógyulást hozni, helyreállást hozni, egy terméketlen földet ismét termékenyé tenni. Ilyen erő van egy magban. És mi gondozzuk és locsoljuk, és lehet, hogy sosem látjuk ennek a gyümölcsét. És ezt is meg kell értenünk, hogy ez nem rólunk szól. És nem arról szól, mert ezt mondja a Biblia, ez nem erről szól. Lehet, hogy nem fogod látni a gyümölcsét, lehet, hogy nem látjuk ennek sosem a termését. De ez nem arról szól, hogy ki vetette, nem arról szól, hogy ki öntözte, azt írja a Biblia, hanem arról szól, arról az Istenről, aki a növekedést hozza. Istenről szól. Isten szuverén, és Isten eldönti, hogy mikor és hogyan növel dolgokat. Istennek nincsen szüksége ránk, mégis használ minket, és meghív bennünket, hogy mi is partnerek legyünk ebben a vetésben. Meghív minket, hogy munkatársak legyünk a plántálásban. És mi az, ami képessé tesz bennünket, és erőt ad nekünk ahhoz, hogy tudjunk vetni? Mert néha a vetés az nem könnyű. Istennek a kegyelme és kedvessége az, ami képessé tesz minket, hogy tudjunk vetni nagy lelkűen és adni. És azt aratjuk le most, amit az előző generációk korábban vetettek, mielőtt mi lettünk volna, léteztünk volna. Csak gondold el, hogy amit most itt megtapasztalsz ebbe a gyülekezetbe, azt valaki már korábban évekkel ezelőtt vetette. Mindig azt tapasztaljuk meg a jelenünkben, amit már korábban valaki vetett. Azt aratjuk le. És lehet, hogy a kezünkben ez egy kicsi jelentéktelennek tűnő dolognak tűnik, és lehet, hogy azt érzed, hogy hát, én nem tudok többet adni, ennyit tudok adni Istennek. Sose értékeld le ezt, mert Istennek nem az számít, hogy mennyit tudsz adni. Néha azt érezzük, hogy így az erőnk végéhez érünk, amikor vetünk. Amikor vetünk, mert tudom, hogy sok ember folyamatosan vetett. És lehet, hogy azt érzed, hogy nem tudsz már többet vetni. Az erőd végéhez érkeztél. Hadd mondjam el azt, hogy Istennek nem az számít, hogy mennyi van a kezedben, hanem a hajlandó szív. A hajlandó szív, ez a legfontosabb. Isten csodákat tud művelni egy hajlandó szívvel, és egyetlen egy maggal. Nem számít, hogy mekkora tehetséged van, nem számít, hogy mekkora, nem tudom, milyen ajándékaid vannak, lehet, hogy azt mondod, hogy nekem csak ennyi van. Isten azt tudja használni, aki egy hajlandó szívvel jön, és egyetlen egy maggal csodákat tud művelni. 1 Korintus 3.6 azt mondja, igen, én ültettem el benneteket az Isten beszédét, Apollós öntözte a palántát, de mégis Isten az, aki felnevelte. Ez az ige, amiről az előbb beszéltem, nem az számít, hogy ez nem rólunk szól. Nem rólunk szól, akik vetünk, vagy akik gondozzuk, hanem Istenről, aki felneveli és növeli. És a gyülekezetünkben is ezt láttuk, hogy valaki elvetett egy magot, valaki gondozta ezt a magot, öntözte, de Isten volt az, aki növelte. Egyetlen egy felelősségünk van, ez pedig az, hogy engedelmeskedjünk a vetésben. Hogy engedelmesek legyünk és vessünk. A növekedést nem mi fogjuk elvégezni, nem tudjuk elvégezni. A vetést és az öntözést, és az, hogy bízunk Istenben, hogy ő az adja a növekedést, ez a mi részünk, ezt tudjuk mi megtenni. Példabeszélek 11.25. A bőkezű adakozó bővelkedik, és aki másokat felüdít, maga is felüdül. Az angol fordítás azt mondja, aki másokat megöntöz, önmagát öntözi, és learatja azt a nagy lelkűséget, amit vetett. Ez milyen jó. Annyira szuper. Szóval szeretném megkérdezni azt, hogy te milyen aratást vársz az életedben Istentől. Tedd föl ezt a kérdést ma magadnak, hogy te milyen aratást vársz a saját életedben Istentől. Mi az, amiben te hiszel? Mi az, ami miatt idejöttél ma? Mi az, ami miatt, ahogyan te fogsz ma adni? Mi az, amiben te hiszel? Tedd föl ezt a kérdést, hogy Isten milyen aratást fog adni a te életedben? Milyen aratást vársz tőle? Mi az, amiben te hiszel, hogy Isten meg fogja tenni? Milyen csodát fog tenni Isten a te életedbe? És ma imádkozni fogunk ezekért a magokért. Imádkozni fogunk azokért az adományokért, amik belekerülnek a persejbe. És imádkozni fogunk a jövőért. Ez a mag, ami itt van a kezemben, és ami előttetek van, ez egy bab szem gyakorlatilag. És ez tényleg ki tud kelni, tehát, hogy ezt én vettem. Elmondták a boltba, hogy igen, ezt el tudja vetni az ember, és ez ki fog nőni, és nagyon gyorsan nő egyébként, egy pár hét alatt ki tud nőni. Úgyhogy, ha érdekel benneteket, és ma majd bátorítani foglak arra benneteket, hogy majd menjetek ott haza, és vessétek el. Okay? És nagyon érdekes, hogy azt írták erre a babra, hogy van egy ilyen kis használati útmutató, azt írták, hogy ez a fajta, ez bőtermű, betegségekre ellenálló, jó stressztűrő képességű fajta. Szerintem ez az, amire szükségünk van most ebben az időszakban. Bőtermű. Amen. Oké. Betegségekre ellenálló, és jó stressztűrő képességű. Nem beszéltem meg az Imivel, meg a Geóval, de hogyha hozzájárultok, akkor szeretném csak felolvasni a ti bizonyságotokat, amiket kiírtatok a Facebookra, illetve az Instagramra. Így az egy szív az otthonért a... Oké? Köszi. Imi azt írta, az egy szív az otthonért célja, hogy képesek legyünk a gyülekezet falait kijebb tolni, hogy még több ember számára biztosíthassunk helyet, és még több embert tudjunk elérni. Én számomra ez egy fontos esemény, hiszen én magam is így ismerhettem meg az örömüzenetet. Ha nem lettek volna olyan emberek, akik áldozatosan építették a gyülekezetet, és nem fektettek volna bele olyan eseményekbe, mint például a karácsonyi tündöklés, vagy húsvéti tojáskereső, vagy az extrém generációs játékok, amiken keresztül bekerültem a gyülekezet életébe, és Isten családjának a részésévé válhattam, akkor fogalmam sincs, hogy nélküle hol lennék most, mit csinálnék most, hogy ki lennék, de tudom, hogy az életem nem lenne ilyen áldott, hogy hamis utakon járnék, és nem lennék az, aki most vagyok Krisztus kegyelme által. Számomra ezért mindig fontos lesz, hogy másoknak is segítsek ezeken keresztül bemutatni Jézust. Amen. Micsoda fantasztikus. Annyira fantasztikus ez a bizonságtétel, és amit szeretnék ebből kiemelni az az, hogy Imi azt írta, hogy ennek a célja az, hogy képesek legyünk a gyülekezet falait kijebb tolni. Még több ember számára biztosítsunk helyet, még több embert tudjunk elérni. Hova fog menni ez az adomány? Minden olyan dologba, ami a gyülekezetnek a falait kijebb fogja tolni. Ez a célja, hogy a gyülekezet falai kijebb tolja. Ez akár missziói tevékenységeinkbe, a Toycare-be, vagy karácsony tündöklés, fiatalokba, gyerekek életébe, a jövő generációjába. Minden ilyen dolog, ezt fogja, ez az adomány ebbe fog belemenni. Geo. Geo azt írta, egy kicsit hosszabb, nyilván nő, tehát, hogy ő többet beszél, de nagyon jó. Fiúk, mondjuk Imi is tud sokat beszélni, de néhány fiú így egy-két mondattal így elintézte volna. Én például én is terveztem, hogy kiposztolok egy-két sort. Hát nekem kettő mondat volt az egész. De abban benne volt minden. A lényeg az az, hogy Geo. A gyülekezet a családommá és az otthonámmá vált az évek során. Mivel soha nem volt igazi szerető családom, nem is tudtam, milyen az, amikor igazán szeret valaki. Amikor először találkoztam a gyülekezettel és Istennel, akkor tapasztaltam meg, mit is jelent szeretni és szeretve lenni. Egy nagyon zárkózott, megtört és nem szerethető lány voltam, aki csak egyedül akart lenni és elbújni, és ne is lássa senki, milyen magányos és elveszett. Így gondoltam magamra, és így gondolkoztam magamról. Nem volt szükségem senkire, mert mindig egyedül oldottam meg mindent. De egy napon találkoztam Istennel, és ő szeliden szólt, felemelt és behozott a gyülekezetbe, ami ma már a családom, és úgy érzem, otthonra leltem, és itthon vagyok. Itt lettem önmagam, azzá váltam, akinek Isten teremtett, de folyamatosan formál most is. A gyülekezet nélkül most nem lennék az a Geo, aki vagyok, az a barát, aki többek számára lehetek. Ma egy barátságos, nyitott és szerethető nővé váltam, mert Isten átformált és szabaddá tett. Megtanultam szeretni és szeretetet befogadni, élvezni a szeretetet, élni, hitben járni. Ez azt jelenti, hogy amikor kérem Istentől, amire szükségem van, nem csak kérem, hanem el is hiszem, hogy meg fogom kapni. Lehet, hogy nem azonnal kaptam meg valamit, hanem hosszabb ideig kellett várnom rá, például a férjem, de a megfelelő időben Isten megadta. A várakozás alatt pedig formálta a jellemem, és sokkal jobb emberré váltam. Néha várnunk kell a szeretett munkára, házastársra, de megéri, mert Isten a legjobbat adja. És ma már azt csinálom, amit a legjobban szeretek, és van egy csodálatos férjem, aki támogat és hisz bennem. Isten tökéletesen összeszerkesztett minket. Ami most már fontos nekem, hogy azzal szolgáljak Istennek, amin van. Olyan ember vagyok, akiben hiszem, hogy Isten gyönyörködik, aki boldogabb, mint valaha, és élvezi Isten áldásait, például a házasságot. De ezek a dolgok Isten és a gyülekezeti családom nélkül nem válhattak volna valóra. Ők azok, akik a könnyű és a nehéz időszakokban is velem voltak, vannak, velem örülnek, vagy velem sírnak. Amen. Amen. Valóban hihetetlen az a változás, ami Geo és Iminek az életében, és nagyon sok embernek az életében történt itt az évek alatt. És a gyülekezetünknek az egyik célja az, és mindig ezt tartjuk magunk előtt, hogy segítsünk az embereknek, hogy kinyíljanak és kivirágozzanak. Nekem személy szerint, mint pásztornak is ez az elsődleges célom, hogy az emberek élete itt ebben a közösségben, ebben a talajban növekedjen, kinyíljon, kivirágozzon. És többen írták, rengetegen egyébként írtak így a social médián, hogy mit jelent számukra az egy szív az otthonért. Most nem tudom mindenkiét felolvasni, de nagyon sokan írták azt, hogy barátokra találtak, és Isten formálta őket ez alatt az időszak alatt. Imi említette azt is, és ezt is szeretném egy kicsit kiemelni, hogy mások áldozatának az áldásait élvezzük ma. Nem ezekkel a szavakkal írta, de gyakorlatilag ez volt a lényege, hogy mások áldozatának az áldásait élvezzük ma. Ma azért tapasztalunk meg dolgokat itt a gyülekezetben, mert korábban valaki hűségesen vetett, éveken keresztül. És hálásak vagyunk, ami eddig történt. Hálásak vagyunk ezekért az emberekért, és csak gondoljátok el, hogy milyen nagy áldás lesz a jövőben valaki számára, hogy valaki majd el tudja mondani ezt mondjuk 5 év múlva, vagy 10 év múlva, hogy hálás vagyok azokért, aki 2022-ben áldozatot hoztak, értem, és hálás vagyok, hogy itt lehetek. Csak gondoljunk a jövőben. Ez a jövőről szól. Mert amit most mi megtapasztalunk, az is a múlt miatt van. Valaki miatt, aki a múltban ezt tette. Aki a jövő felé tekintett. Lehet, hogy ez az illető a gyermeked lesz. Lehet, hogy az unokád. Lehet, hogy nem is fogod ismerni. És ő sem fog téged ismerni. De ez a gyönyörű az egészben. És ez az igazi nagy lelkűség. Hogy lehet, hogy nem is ismered. És lehet, hogy nem is fogod látni. De minden mag egy nap ki kell. És valakinek az életébe áldást fog hozni. És ez a csodálatos ebbe az egészbe. Szóval most vetjük ezeknek az embereknek az áldását, akikkel még nem is találkoztunk. Ma vetjük ezeknek az embereknek az áldását. Ez történik. Erről szól az Egy Szív az Otthonért. A másik dolog, amiről akartam egy picit beszélni, hogy amikor felismered, hogy jó talajban vagy, felismered a jó talajt, akkor vesd bele. Ha felismerted, hogy ez a közösség egy jó talaj, akkor vesd bele. És ezt teszi egy földműves is, amikor felismeri, hogy talált egy jó talajt, akkor belevet. Mert tudja, hogy ez a talaj azt a magot, azt meg fogja sokszorozni az életébe. És ennek örökkévaló jelentősége lesz. Így fog megvalósulni, csak így fog megvalósulni a vízió, ha mindannyian nagy lelkű szívvel vetünk. Jézus borrá változtatta a vizet. Ismerjük a történetet a Bibliából. De ehhez szüksége volt emberekre, akik kitöltötték a vizet kancsókba, vagy ilyen korsókba. Tehát Isten mindig úgy tesz csodát, hogy belevonja az embereket ebbe a dologba, hogy részei legyünk mi is ennek a csodának. Belevon minket ebbe a folyamatba. Mindig van egy rész, amit Isten tesz, és van egy olyan rész, amit nekünk kell tennünk. Ez a partnerség. Isten mindig így működik. Egy partneri kapcsolatban vagyunk Istennel. Isten csak akkor tudja megtenni az ő részét, ha mi is megtesszük a mi részünket. És az életünk minden területén így működik. Ez nem csak ma, nem csak az Egy Szív az Otthonért, nem csak egy gyülekezet életében, hanem minden szempontból. Isten csak úgy tud tenni csodát az életedben, ha partneri kapcsolatban vagy vele, és te is belerakod a te részedet. A 2 Korintus 9:6-7 azt mondja, hogy ne felejtsétek, hogy aki kevés magot vett a szántóföldbe, az keveset fog aratni, aki pedig bőven vett, az majd bőven is arat. Mindenki ugyanannyit adjon. Mindenki annyit adjon a gyűjtésben, nem ugyanannyit. Annyit adjon a gyűjtésben, amennyit előre elhatározott. Ne adjon senki kényszerből, se úgy, hogy később megbánja. Azt az embert szereti Isten, aki szívesen és jókedvűen ad. El kell, hogy jussunk addig a pontig, és azt kell megértenünk az adakozással kapcsolatban, hogy fontosabbá válik az, amit adunk, mint az, hogy mit kapunk. Ez az igazi nagy lelkűség. Igen, Isten megáldja, és visszaadja, és megsokszorozza, de az igazi nagy lelkűség az, amikor fontosabbá válik számomra az, hogy én mit adok, mint hogy mit kapok ebből az egészből. Az Egy Szív az Otthonért sosem lesz, és sosem volt, és sosem lehet manipulatív. Sosem éreztetjük az emberekkel azt, hogyha nem adnak, vagy hogy nem annyit adnak, vagy nem tudom. Nem is nézem meg, hogy ki mennyit ad. Nem fogom végig csekkolgatni. Direkt van egy ilyen szabály nálunk, az ESZTI nézi a pénzügyeket, én nem nézem ezeket. Pontosan ezért. Nem érdekel. Nem akarok máshogy ránézni valakire, csak azért, mert ő adott, vagy nem adott. Azt írja a Biblia, hogy mindenki annyit adjon a gyűjtésbe, amennyit előre elhatározott. És nem szabad, hogy nyomás legyen senkin. Sose érezd te is ezt a nyomást magadon. Oké? A Biblia azt mondja az özvegyasszony történetéről. Ugye az az özvegyasszony, aki szegénységben él, bemegy a templomba, és bedob 2 darab kis pénzérmét. míg a gazdagok meg, azt mondja a Biblia, hogy a fölöslegükből adtak. És azt mondja a Biblia, hogy ez az asszony többet adott, mint a gazdagok, akik a fölöslegükből adtak. És ezt a történetet csak azért hozom fel, mert ezt jelenti az áldozatos nagylelkűség. Ezt jelenti, amikor áldozatosan nagylelkűek vagyunk. És ez a nő nem nyomásból tette, nem azért, mert valaki ott állt fölötte, hogy most akkor te adsz, vagy nem adsz, hanem ez szívéből jött. Ő hálából tette, és hálás volt azért, hogy vethetett, hogy belevethetett Isten királyságába. Eszembe jutott egy történet, egy igaz történet itt a gyülekezetünknek az életében. Pár évvel ezelőtt, amikor még az evangélikus templomban voltunk, bejött egyik vasárnap az ajtón egy hajléktalan, aki leült a hátsó padba, végighallgatta az egész üzenetet, a dicsőítést, és aztán visszajött következő alkalommal, aztán még egyszer, és soha nem kért senkitől semmit. Ami ritka, most őszintén, mert általában, amikor egy ilyen nehéz sorsú ember bejön egy közösségbe, akkor az az első, hogy kéreget. De ez az ember nem tette ezt. Sőt, Zoli mondta nekem, vagy valaki, hogy én láttam, hogy adott bele a perseibe. És így ez teljesen megfogta a szívemet. Azért, mert tényleg ez egy nem mindennapi dolog. Tehát bejön egy hajléktalan, ez egy nagy lelkű dolog volt, és soha nem éreztük a részéről ezt a nyomást, hogy akkor most nekünk kell adnunk, hogy nekünk neki kell segítenünk, hanem teljesen más mentalitással volt. És emlékszem, hogy több alkalommal is visszajött, és Isten a szívemre helyezte azt, hogy legyünk mi nagy lelkűek ezzel az emberrel. Hogy segítsünk neki, és beszéltem is így a vezetőkkel, hogy találjunk ki valamit, le is ültünk egyszer, hogy találjunk ki valamit, hogy hogyan tudunk segíteni ki, hogy hogyan tudjuk kihozni őt ebből az állapotból, és fel is állítottunk egy ilyen tervet, hogy mit, hogyan, azt hiszem beszélt is valaki vele erről a dologról, aztán végül eltűnt, nem is találkoztunk vele azóta. De a lényeg az, amit ki akarok ebből az egészből hozni, hogy az ő nagy lelkűsége minket is nagy lelkűségre inspirált. Engem is nagy lelkűségre inspirált. Ezt teszi a nagy lelkűség, amikor megtapasztal valaki egyfajta nagy lelkűséget, ezt tovább akarja adni. És ez történik az életünkben. A 2 Korintus 9:8-10 azt mondja, mert Isten hatalma több, mint elégséges arra, hogy minden kegyelmét bőségesen rátok árassza, és ezáltal minden körülmények között mindent bőségesen és folyamatosan megkaptok, amire csak szükségetek van. Sőt, még azon felül is, hogy bőségesen legyen módotok mindenféle jót tettre, amint megvan írva. Bőkezően adott a szegényeknek, jótettei nem merültek feledésbe. Isten a magvetőnek vetőmagot ad, az éhezőnek meg kenyeret. Ő fog nektek is szellemi vetőmagokat adni, és megszaporítja a magokat, amelyeket a földbe vetettetek, hogy bőségesen arassatok. Ilyen módon sokasítja meg bőkezű és szíves adakozásotok gyümölcseit. Amit szeretnék kiemelni ebből az igéből az, hogy azt mondja, hogy jó tettei nem merülnek feledésbe, ez a 9. vers. Isten nem felejti el azt, amikor te adsz. Oké? Lehet, hogy senki nem látja, hogy te mennyit adsz, vagy kivel vagy nagy lelkű, de Isten, azt írja a Biblia, nem felejti el. Emlékezni fog erre. Oké? Sokszor emberek nem látják azt, hogy mi mit adunk, hogy mi mennyit fektetünk bele. Isten látja. Isten látja a szívünket. És azt írja a Biblia, hogy nem felejti el, hanem emlékezni fog erre. És azt mondja az ige, hogy megnöveli a forrásaidat. Aratást hoz a saját életedbe. Én most szeretném, hogyha elővennétek ezt a kis cetlit, ami ott van előttetek. Remélem, mindenki előtt van. Ha nincsen, emeld fel a kezedet, és Zoli ad neked. És hogyha van egy tollatok, akkor azt is vegyétek elő, és szeretném, hogyha most leírnátok erre a papírra, hogy milyen aratást szeretnél látni a te életedben a következő időszakban. Mi az a, milyen aratást szeretnél látni az életedben? Mi az, amit szeretnél, hogy Isten tegyen az életedben? Írd le ezt erre a papírra. Hajtsd össze, és rakd bele a mag mellé. Oké? Rakd bele ebbe a kis zacskóba. Mi az, amit szeretnél Isten, hogy aratást hozzon az életedbe? Azzal, hogy a mai nap elvetsz egy magot, és hitben elvetted ezt a magot. Mert az fog történni a következő hetekben és napokban, hogy arra szeretnélek kérni, hogy vidd haza ezeket a magokat, vegyél ki egyet belőle, vagy akár mind a hármat is, vegyél egy cserepet, és vesd el ezt a magot, és miközben elveted, imádkozz azért a dologért, amit leírtál a papírodra. Oké? És hittel vesd el ezt a magot. Ez nem csak egy ilyen kis általános iskolás, ilyen kis kísérlet, hanem ez egy hitbeli dolog legyen az életedben. Mi az, amit szeretnél aratni azzal, hogy elveted a mai napon ezt a magot? Mi az, amit szeretnél látni az életedben? Aratást. És bátorítalak arra benneteket, hogy vesd el ezt a magot, és figyeld, mert állítólag egy-két hét alatt ki is fog nőni. Nem tudsz utána vele semmit kezdeni, tehát hogy ez most nem az a kis kísérlet, hogy utána le tudod venni, meg tudod enni, vagy ilyesmi. Úgy tudom, hogy ebből ezzel nem tudsz utána mit kezdeni. Igazából nem is ez a lényeg, hanem csak, hogy látod, hogy egy mag hogyan nő ki belőle, hogyan rügyezik ki. És fényképezd le akár ezt. És oszd meg a házi csoportodban. Vagy oszd meg velem, küld el nekem, hogy fie Géza, én ezért imádkozom. Szeretnék értetek imádkozni, szeretnék ezért imádkozni. Szeretném, hogyha küld el, hogy figyelj, én hittel vetettem ezt a magot, és szeretném látni az életembe ezt vagy azt. A Biblia ugye beszél a földművesről, és ezzel a gondolattal szeretném csak zárni. A földműves, egy földműves két dologgal foglalkozik csupán. Az egyik az, hogy ételt rakjon az asztalra a családja számára, a másik pedig az, hogy magokat vessen. Ez a két dolga van. És tudja minden jóra való földműves, hogy ez a kettő a legfontosabb az életében. Hogy a családja számára biztosítson ételt, de hogy vessen. Nem szabad csak az egyikkel foglalkozni. Nem szabad azt csinálni, hogy csak azzal foglalkozunk, hogy mindig legyen az asztalon étel. Hogy mindig a jelenlévő szükségeinket betöltsük. Igen, fontos ez is, de ahogyan egy földműves tudja, hogy bele is kell vetni a jövőjébe, ugyanúgy nekünk is fontos, hogy elvessünk magokat. Mert egy földműves tudja azt, hogy ha nem vetel magukat, nem lesz mit learatni. És holnap után nem lesz mit ennie. Ez egy fontos szellemi elv gyülekezet. És fontos, hogy ez alapján az elv szerint éljük az életünket. Mert így lesz az, hogy mindig lesz mit ennünk. Mindig lesz valami az asztalon, mindig Isten tud gondoskodni, hogy vetünk, belevetünk a jövőbe. Gondoskodunk a saját családunkról, és belevetünk a jövőbe, és ezzel másokat megáldunk. Oké, erről szól a keresztény élet. Ezt írja a Biblia, erre tanít bennünket. 2 Korintus 9, 12-15 azt mondja, az adakozás szolgálata ugyanis kettős haszonnal jár. Egyrészt így Isten népének segítségre siettek, másrészt azok, akik az adományokat kapják, hálát adnak érte Istennek. Az adakozással ugyanis bizonyítjátok, hogy engedelmeskedtek a Krisztusról szóló örömhírnek, amelyről tanúskodtok. És ezért bőkezően adakoztok nekik is, meg másoknak is. Emiatt ők majd dicsőítik Istent, és majd értetek, imádkoznak, megszeretnek benneteket, mivel Isten jósága olyan bőségesen kiárat rátok. Hála Isten, hála legyen Istennek elmondhatatlan ajándékáért. Oké. Először is azt írja Pál, nagyon izgatott ezzel az egésszel kapcsolatban, azt írja Pál, hogy a nagylelkű adakozás két dolgot tesz. Isten dicsőíti és erősíti az egyházat. Isten dicsőíti és erősíti az ő házát. Oké, az első pontunk ez, hogy erősíti az egyházat, a gyakorlati szükségeket betölti. Ezt mondja itt a 12. versben, ugye Isten népének segítségére siettek. Oké, ez az első dolog, amit tesz a nagylelkű adakozás. Erősíti az egyházat, a második pedig Istent dicsőíti. Ez pedig nem más, mint a szellemi növekedés. Ugye ez meg a 14. versben van. Emiatt ők majd dicsőítik Istent. Szóval amikor adakozol, azt írja a Biblia, mások áldani fognak, imádkozni fognak érted, és hálásak lesznek érted. Ilyen áldással jár ez. Amikor te nagy lelkűen adakozol, mások áldani fognak, imádkoznak érted, és hálásak lesznek érted. Én hálás vagyok azokért az emberekért, akik úgy adakoztak, és úgy fektettek bele, hogy nem látták és nem tapasztalták közvetlenül ennek a gyümölcseit. Hálás vagyok ezeknek az embereknek. És hálás vagyok mindenkinek az előző 22 évben, akik bármivel is hozzájárultak ehhez a közösséghez, és építették Isten királyságát. Nagyon hálás vagyok értetek. És köszönjük előre is. És az a vágyam, hogy a legnagyobb motivációnk az ez legyen, amiről most beszéltem. Ami miatt adni szeretnénk, hogy Isten dicsőítsük, és erősítsük az ő házát. Amen. Kérlek, hogy álljatok föl, imádkozzunk most. Uram, azért jöttünk ma el, és azért szeretnénk most adni a következő percekben, hogy téged dicsőítsünk ezzel is, és erősítsük, Urunk, a te házadat. Uram, ez nem rólunk szól, ez rólad szól. A te dicsőségedről szól, és a te házadról szól, ami túl fog minket is élni. Uram, szeretnénk a jövőbe tekinteni. Uram, és minden olyan adomány, amit ma adunk, szeretnénk megáldani a következő generációt. Megáldani azokat az embereket, akiket most még nem is ismerünk. Uram, használd. Használd, Uram, ezeket a magovakat. Növeld fel őket, Uram. Szeretnénk látni ennek a gyümölcsét, de hogyha nem is látjuk, Uram, akkor is tudjuk és bízunk benne. Uram, hogy ez valakinek egy áldás lesz egy nap az életében. Jézus nevében. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kk.hu weboldalon.